neked mi volt a legerősebb változás, amikor megtértél a házasságodban?
Szerintem a megtérésemig, amikor balhé volt, akkor mérlegeltem azt, hogy minek vagyok ebben a házasságban. És a megtérésem óta ez nem alternatíva. Tehát nem merül fel. Ez valami hihetetlen jó.
Somodi Imre vagyok. Ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. A Különvélemény podcastot azért indítottam, hogy bemutassam, miként lehet a Krisztus követő álláspontot békésen ütköztetni más világlátásokkal. Beszélgető partnerem az eszmecserében Horváth Gergely, a gondolatkertészet.hu alapítója.
Imre megtisztelő meghívásának eleget téve, teológusokat nem helyettesítve, de törekvés szerint őszintén vagyok jelen. Hogyan éljük meg mindazt, ami most a világban történik velünk és körülöttünk? Ebben az évadban erről beszélgetünk.
Gergely, arra gondoltam, hogy ez alkalommal, ami a negyedik alkalom, egy olyan kérdésről kellene beszélni, ami a kegyelmi ügy után talán a leginkább újólag fölkavarta a magyar társadalmat, és én azt tapasztaltam, hogy a keresztény közegben is, akár a gyülekezetünkben is egy téma, mégpedig a válás, a házastársi kapcsolatnak a felmondása, szétszakadása. Van-e erre nézve neked valami tapasztalatod, tehát a konkrét ügy vonatkozásába, és akkor utána jó lenne, hogy egy kicsit arról beszélnénk, hogy mi ezt, hogy látjuk a gyülekezetben, a református egyházban, abban a közegben, ahol egyáltalán erről személyes tapasztalatunk van?
A legerősebb engem foglalkoztató aspektus ebben a kérdésben az mint valami jéghegycsúcs, azt gondolom a jelensége. Egyre több olyan házasság bomlik föl, így vagy úgy, amelyben lelkész vagy lelkészek keltek egybe. Tehát a lelkész házasságok felbomlása szerintem az egy nagyon kiáltó tény, és az is, hogy ezzel vajon mit lehet kezdeni, mert ez ugye nagyon kihat mind valóságában, mind üzenetében a gyülekezetekre, kihat a közéletre, és hát elsősorban azért azt mondanám, hogy magukra, azokra, akik ebben a házasságban részt vesznek, vagy részt vettek. Nekem most ebből az aspektusban azt hiszem, hogy ez a legérdesebb felvetés.
Nem érzel egyfajta kettős mércét, amikor vidáman vagy szomorúan, de nagyon jól tudnak az emberek arról vitatkozni, hogy most az illusztris személyeknek a rossz házassága, vagy a válásuknak a menetrendje, vagy a válás utáni helyzetét elemzik, és ugyanakkor meg sok esetben a gyülekezeten belül, vagy ahogy te mondod, akár még a lelkészek esetében is, ugye felmerülne, hogy egyik oldalon miért nem ezzel foglalkozunk inkább, másrészt pedig, hogy miért kritizálunk olyanokat, akik úgy tűnik, hogy nagyon rosszul kezelték ezt a helyzetet, miközben ezek szerint mi is nagyon rosszul kezeljük a helyzetet, és miért nem ezzel foglalkozunk. Tehát valahol, mint hogyha ez egy olyan tabu téma lenne a gyülekezetekben, vagy a keresztény közösségekben, ami akkor már nem tabu, amikor kiborult, akkor kénytelen vagy vele foglalkozni, de akkor is lehetőleg minél kevesebbet beszéljünk róla. De ugyanakkor is ezt akarom csak megerősíteni, hogy világi ilyen dolgokkal viszont, mintha szívesen foglalkoznánk. Az egy ilyen nagyon-nagyon furcsa ellentmondás számomra, amit most érzékeltem az elmúlt időszakban.
Hogy? Konkrétan?
Hogy nem érzékelem, akár, mint amikor a kegyelmi ügyről beszéltünk, hogy nem érzékelem azt a folyamatot a közösségünkben, hogy azt mondanánk, hogy ha látjuk, és ennyire országvilág előtt szétszincálnak egy amúgy teljesen privát, személyes ügyet, egy házastársi kapcsolatnak a drámáját, és utána a válást, és annak a drámáját, ez bennünket miért nem vezet arra, hogy de mi ezt hogy is csináljuk? A mi közegünkben vannak ilyen problémák? Mi ezekkel bezzeg, mint keresztény emberek a közösségünkben jobban foglalkozunk? Érted? Tehát, mintha tényleg ez egy fontos példája lenne, ezt most csak feltételezéssel mondom, annak, hogy ráálltunk mi is keresztjének, hogy a világ ügyeiben nagyon lazán állást foglalunk, hajlandóak vagyunk néha, hogy még lubickolni is benne, hogy úgy mondjam, de ez nem vezet érdekes módon bennünket ahhoz, hogy egyfajta önismeretre a saját közösségünkbe az ilyen problémáknak a jobb kezelésére, és főként egy keresztény elvek, értékek mentén kezelésére vezetne.
Most azt mondod, ha jól értem, hogy a Magyar Péter Varga Judit házas pár házasságának felbontása az szóbeszéd tárgyává válik közösségeinkben, de azzal nem csinálunk sok mindent, amikor megtudjuk, hogy a mellettünk ülő házasság az éppen tart a szakadék felé.
Igen, és nyilván Isten valahol felhívja a figyelmünket, hogy emberek, ez egy nagyon fontos ügy, és tételezzük fel, azért van ez a marha nagy habverés, és mit haludnánk? Tehát nem az lenne a normális, hogy nektek is ott van a házasságotok, nekem is ott van a házasságom, tiétek az biztos tökéletes, a miénk az tökéletlen, és akkor azt mondjuk, hogy de hát van egy közösségünk, vannak keresztény tudások, van egyéb tudás is, ami segít, és mivel nekünk ez életünk legfontosabb kapcsolata Isten túl, tehát a második legfontosabb, ezért nekünk ezt kell mindenek előtt megjavítanunk, érted? És mégis ezzel foglalkozunk.
Ti foglalkoztok ezzel, nem?
Foglalkozunk, hát, de ez a prioritás.
Jó, de az első körben szerintem mindenkinek a sajátjával kell foglalkozni. Világos. És akkor azt mondjuk, hogy biztos nem tökéletes, vagy nem tökéletes egy házasságunk, egy keresztény hívő házasság, akkor itt azért sokat tudunk ezzel elfedni. Ennek a nem tökéletesnek van egy valóságra vonatkozó mélysége, kihívása, probléma halmaza, olyan küzdelmei, amiknek a megosztásával az ember nehezen lép mások elé, segítséget kéne kérni. És szerintem keresztényként sem kérünk jobban segítséget, mint nem keresztényként. Hozzáteszem, nagyon is tanulságos és nagyon jó, hogy létező ilyen példa, amikor azt tapasztaljuk, hogy úgymond nem hívő házas párok adnak sokkal inkább élhető mintát arról, hogy milyen lenne ez a házasság.
Hát igen.
Ez ugye kell, hogy zavarba ejtő legyen a mi számunkra. De szerintem a házassággal, mint megjavítandó dologgal, vagy másoknak segítendő dologgal, ugye az az alapvető probléma, hogy valójában legtöbben ezzel azért ilyen-olyan szinten küzdünk.
De miért ne küzdhetnénk?
Hát miért ne küzdhetnénk, jó, csak oké. Akkor ugye az a kérdés, hogy...
De foglalkozol vele? Lehet, hogy furcsán hangzik, de mit tudom én, ahogy évente áttekinted a cégednek, az ügyeidnek a állapotát, vagy áttekinted az egészségi állapotodat, át szoktátok tekinteni a házasságotok állapotát?
Nem így működünk. Nem cégszerűen működünk. A könyvelésünk sem cégszerűen működik, hanem máshogy. Szerintem ez valahogy úgy van, legalábbis az én megélésem az erről ilyen, hogy élet van, és akkor reagálsz. És persze bizonyos szempontok folyamatosan fontosak. Az, hogy milyen egy emberi házasság, az emberiség történetének top 3 kulcskérdéseinek egyike. Több okból. Az Istenhez való viszony és az utódaidnak a öröme, boldogsága, világlátása múlik azon, hogy te hogy élsz, és ezt a házasságot hogyan működteted. Csak az a gondom, hogy valahogy érzékenyebben érint az a kérdés, mert azt gondolom, hogy több az elfedettség egy keresztény házasság nyilvánosság elélépésénél, mert valamiféle ideálnak kell megfelelni. És annak az ideálnak egészen biztos, hogy nem felel meg senki.
Szerinted úgy, milyen ideálnak?
Milyen ideája van a keresztény házasságnak? Az az ideája, amit úgy gondolunk, hogy ki kell mutatni. Ebből mégpedig az, ami a végcél lenne, ugye egyfajta felmutatása, megélése annak az örömnek, amit Krisztus és az egyháza...
Hát akkor nagyon hasonló.
Ez kéne, igen, és ha innét nézzük, hogy hát akkor óvatosan kéne bánnunk ezekkel a szírelépésekkel. Ezzel együtt léteznek ezek a nagyon inspiratív házasságok szerintem. Tudom, hogy a te környezetedben is vannak, tudom, hogy nálunk is, tehát hogy azért az embernek van hova fordulnia lelki támogatásért, segítségkérdése, vagy inspirációért, vagy mintáért.
Úgy érzem, hogy amit rendbe akarsz rakni, az másik irányba kéne rendbe rakni, de vagy megmondod, hogy miért nem úgy kell, ahogy én mondom. Szerintem, ha lenne tökéletes házasság keresztény szemmel, és ezt egyfajta mintaként meg tudnánk fogalmazni, hogy nézzük a Gizikét, meg a Józsit, akiknek ilyen, akkor azt mondanánk, hogy a Isten számára legfontosabb emberi kapcsolat az Isten nélkül megoldható. És mi is, én a Helgával, te a feleséged, de megoldjuk. Én szerintem ezt helyre kell rakjuk, hogy Jézusra, a megváltásra nem azért van szükségünk, mert rohadtul unatkozunk, mert minden tökéletes, és ezért nem baj, ha habatortán még rájön Jézus is, hanem azért, mert nélküle képtelenek vagyunk azokat a kihívásokat kezelni, amiket mi kapunk. Tehát én úgy gondolom, hogy amit te most mondtál, talán úgy kellene tovább gondolnunk, hogy azt mondjuk, hogy valószínűleg azok a mintaházasságok, amikről mi így beszélünk most, hogy van a környezetünkben olyan, ami fogalmazunk így, hogy szeretném, ha miénk is olyan harmonikus lenne, az azért látszik harmonikusnak jó esetben, mert nagyon sok olyan küzdelmük van, amit Isten elé visznek, amiben megnézik, hogy mi az a útmutatás, amit az új szövetségből kapnak, hogy csinálják ezt mások, utána olvasnak, nem tudom, és az biztos, hogy nagyon intenzíven foglalkoznak együtt azzal, hogy tudják jobban ezeket a kérdéseket kezelni, nem? Valószínűleg mindenki a saját útját, a saját göröngyös útját megjárja azon, amikor azt mondjuk, hogy én meg vagyok elégedve a házasságommal, meg tudok elégedni a feleségemmel vagy a férjemmel, meg tudok elégedni azzal kapcsolatban, de nem azért, mert lemondtunk minden jóról, hanem azért, mert Isten elé visszük a problémánkat, és megpróbáljuk megoldani. Mi ezt felismertük a feleségemmel, és azóta legalább annyi problémánk van, mint előtte, érted? De tudod, mi a zseniális, hogy fel se merül, hogy egymás nélkül kéne ezt megoldani, meg Isten nélkül. Tehát sőt, rájössz, hogy az életben soha, de soha nem tudnád megoldani, ha az én érvrendszeremet a Helga érvrendszerével kellene szembesíteni, és állandóan meg kellene alkudnunk, mert nem kompromisszumot és alkut kell kötni, tehát hanem ennek a dolog lényege, hogy ő elé kell vinnünk, és azt kell mondani, hogy Uram, amit te akarsz, az mindkettőnek jó kell, hogy legyen.
Nekem azért is nagyon hiteles tőled hallanom, mert te, hogy az egyik legönreflektívebb ember, akit ismerek.
Nem tudom, mit jelent ez a kifejezés, de tök jó, ha én van beleg vagyok. Ami nem negatív.
Szerintem nekem benned az a nagyon inspiráló, hogy elkötelezetten mész előre az úton, mindenféle hepehupával együtt, és reflektálsz arra, hogy te Krisztus szerint való módon akarod rendezni az életed minden területét, pont. És ez így van mindenhol, pont. Nagyon érdekes, hogy éppen a napokban olvastam egy írást arról, hogy a pasztorál pszichológia az mennyire megakadt a saját útján, és nem tölti be a hívő lelki támogatás és kezelés problémáját, vagy a gyógyító küldetését. Nagyrészt azért, mert ugye a pasztorál ebből a teológiát jelenteni, a pszichológia a pszichológiát, de a teológia feloldódik a pszichológiai szempontokban, és pszichológia alapján kezdünk csak el mindenféle helyzeteket kezelni hívőként, és ez most nem egy pszichológia ellenes megszólalás, ezt nagyon szeretném, hogy mondjam,
amúgy elvetelni. Amúgy nem pasztorál ellenese.
Kivált, igen. Szóval, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket a párkapcsolatban, meg az ilyen nehéz kihívásokat, mint az élet viharai egy olyan helyzetben, amikor kölcsönösen tettünk fogadalmat Isten előtt, és egyszer csak mégiscsak valami olyan helyzet áll elő, amikor ezt nagyon nehéz kezelni.
Nem tudom, a muzslai házaspárt ismered, akinek van egy zseniális ilyen házaspári gyógyító folyamata, és nem volt semmi, hogy bevállaltuk, hogy elmegyünk erre, azért ez nem könnyű. Ugye azt hiszem 12 fejezetben végigveszed a házastársi aspektusokat, és azt hittem, hogy én már annyit jártam iskolába, hogy nekem ez nem koncertet, hogy ezen is végig meg. És képzeld el, hogy szerintem akkor ilyen 15 éve lehetünk házasok, és volt olyan téma, ahol nem csak az volt, hogy mert házi feladatok voltak, igé mentén, hogy egyszerűen egymásnak estünk szinte, hogy ebben nem létezik, hogy van egy közös igazságunk, annyira különböző a látásunk, és mindig túl tudtad ezen tenni magad. Tehát nekem ez a folyamat, hogy egyik oldalról rájöttem, hogy 10 éve a feleségem mellett élek, és fontos ügyekben nem tudok semmit róla, meg ő se rólam. Ez volt az egyik, a másik pedig, hogy mennyire nem gyakoroljuk azt, hogy nekünk szeretetbe, türelemmel, kínlódva, könnyezve, de meg kell tudjuk közösen oldani ezeket a dolgokat úgy, hogy mindketten ugyanazt az igazságot tekintjük utána. Mert az életem tele volt az, hogy ezek a tényleg a kompromisszum meg nem számít, majd legközelebb megvitatjuk, lépjünk túl. Ezt most arra mondom, hogy szerintem hihetetlen fontos, hogy ezzel a dologgal tudatosan foglalkozunk.
De ez az kell, hogy mind a ketten
el legyen kötelezve.
Fölfelé. Igen. Is. Na most, hogyha ezek a kötelékek megrendülnek, vagy meggyengülnek, vagy nem épültek ki, vagy nem épültek fel, vagy megszűnnek, na azt kéne tudni, hogy akkor, ugye akkor vissza kéne gyökerezni fölfelé. Ez lenne a feladat. Azt akartam csak mondani egy mondatot, engedj meg ide, hogy amit elmeséltél, hogy Jézus nélkül nem megy, ezt én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy bizonyos élethelyzetekben az eddig életemben Krisztus után sokkal inkább vált fontossá Krisztus, mint megtartó. Amikor tulajdonképpen olyan helyzetben vagy, hogy tenni nem tudsz semmit, vagy úgy érzed, le vagy bénulva, nem működik.
De most a házastársi kapcsolatról beszélsz.
Akár vagy igen, de abban is szerintem ez nagyon, nagyon jól működik, tehát egyszerűen csak annyi marad, hogy fohász. És akkor valahogy, ez a valahogy ugye az időtitka, de mégiscsak lehet előbbre lépni. Amúgy pedig azt gondolom, hogy azok a házasságok, ahol nagyon komoly nehézségek lépnek föl, ott nagyon komoly tanítás van arról, hogy mit jelent a kereszthordozás. Ami pedig a kérdés, hogy a kereszthordozásnak van-e határa, vagy van, amikor úgy gondoljuk, hogy nem, egy házasságon belüli helyzetről beszélek, mert ugye akkor jön a válás.
Érteni vélem, értem, hiszem is, ami a Bibliában van, és ahogy említettük, ugye, tehát mivel ez a teremtés alapkérdése, ezért ez nem csak a Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is áll, ugye a férfi és feleség is örökre. Ugyanakkor ugye azt látjuk, hogy bármelyik keresztény vallásban vagy intézményrendszerben ez nem felel meg a valóságnak, ugye, tehát ez önmagában egy probléma, hogy te is most említetted a lelkészek válását, ez egy kihívás, és én szerintem azt érdemes végig gondolnunk, hogy a pokoli házastársi kapcsolat után a válás lehet jó vagy rossz, és a válás után az egyedül lét lehet jó vagy rossz. Tehát én, akiket ismerek, és sajnos ismerek drámai helyzetben lévő párokat, én azt gondolom, hogy az egyik dolog az, hogy ha nincs közösséged, akkor simán lehetnek olyan házaspári kapcsolatok, amik elviselhetetlenek, sajnos vannak ilyenek. Ezért én akár a személy, tehát a egyik házastárs szempontjából, akár a házastárs és a gyerek szempontjából azt, hogy egy pokoli házasságot csak azért fenntartunk, mert Isten ezt mondta, én ezt bizonyos körülmények között fenntarthatatlan, vállalhatatlannak tartom, akár mit, fizikai, lelki abúzus. És én szerintem ebből a szempontból ez a eklatás példa a miniszterasszony és a férjével számomra egy megerősítés, mert meg kell, hogy mondjam neked, amíg ez a dolog nem borult ki, addig, amikor én láttam a Varga Juditot, mindig azt gondoltam, hogy na, ennek a hölgynek nem szeretnék a fevérje lenni, mert szerintem tuti, hogy a Varga Judit hordja a nadrágot a házasságban, mert egy nagyon kemény nő, amíg lejött belőle, ugye? Hát azt láttad, hogy profi, tudja, hogy mit akar, tökéletesnek tűnik minden szempontból, azt kell, hogy mondjam, hogy szinte félelmetes. És akkor erre mit kapunk, ugye? Azt kapjuk vissza, hogy ő retteget. Tehát magyarán lehet, hogy a környezetemben lévő házas pároknál is ilyen drámák vannak. Ez a történet, ez most arra felhívja a figyelmet, hogy akik körülöttük voltak, azok nem voltak olyan óvó, segítő, nem tudom, tehát nem volt olyan közösségük, ami ezt kezelte volna. Ugye ez jön vissza. És ez szerintem, amit nekünk keresztényeknek látnunk kell, hogy mi ezt nem engedhetjük meg. Nem engedhetjük meg, hogy azt mondjuk, hogy igen, nekünk vannak barátaink, akik ugyanilyen szörnyű dolgokat élnek meg, csak mi nem tudunk róla, mert akkor a barátaink kifejezése gond van.
Pedig ezt kéne szétcincálni. Beljebb menni, hogy ezek a nehéz helyzetek, amire azt mondtad, hogy te nem tudod felfogni, hogy mi van akkor. Mondjuk milyen lehetett belül ez a házasság, és én nem szeretném őket szétbeszélni, mert szerintem túl sok minden került a nyilvánosság elé olyan dolgok, amikhez semmi közünk sincsen. De mondjuk csak a szimptomákat nézzük, amikor valami ilyesmit látunk megjelenni már a nyilvánosságban, akkor ott annak milyen lehetett a belső valósága addig, amíg tartott. Most csak lábjegyzett, de egyébként nagyon komoly felvetés, hogy és gondoljuk el, hogy amiközben ez a belső összezártság és harc belül számukra tartott, aközben milyen posztok születtek a nyilvánosság felé.
Szóval ez a meghasonlulás.
Igen. És valahogy azt is érzem, hogy nem tudom, hogy hogyan, de a házassághoz való hozzáállásunkban valamiféle teológiai, de életszerű frissítést el kéne végeznünk, mert úgy érzem, hogy nem abban az értelemben merev, hogy formailag mi lenne a cél, hanem abban az értelemben merev, hogy a valóságos kihívásainkat, az azokra adott válaszainkat kénytelenek vagyunk folyamatosan elrejteni valamiféle alakoskodás, vagy kulissza, vagy állarc mögé.
Miért kell?
Mert nem tudunk megfelelni azoknak az ideáknak, vagy nem úgy tudunk megfelelni.
De miért nem tudunk megfelelni annak az ideának, hogy esendők vagyunk?
Figyelj, elmondhatom, hogy én hol tartok ebben a kérdésben? Csak röviden, teológiailag. Szeretnék válaszolni, csak egy picit korábban kell kezdenem a Teremtés könyvének. A bűnbeesésnél előtt, a teremtésnél, még az édenbeli helyzetben ugye azt olvassuk, hogy Ádám oldalbordájából, itt ugye az oldaliság az fontos, mert nem fölé és alá van rendelve a társ, hanem mellé, és ők egyek, és fölismeri őt önmagában, vagy önmagában őt, és a férfi elhagyja apját és anyját, megismeri feleségét, és lesznek ketten egy testé. Ezt talán már mondtam korábban, hogy nekem a teremtés történetben ez az első két-három fejezet, az ugye kulcs, nekem azt meg kellett értenem, hogy hát abból esik ki az emberiség. És itt ugye az történik, hogy elhagyja apját és anyját, kérdezem, hogy Ádám apja és anyja akkor ki? Vagy amikor ez elhangzik, akkor ez egy önbeteljesítő profécia lesz az első ember pár számára, de mondjuk ez egy nem mellékes, de fontos. Igen. Majd jön néhány sorral arrébb a bűnbeesés maga, ugye, amit így nevezünk, majd jön az ítélet, Isten ítélete. Az asszonynak ezt mondja, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülőd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Na most a bűnbeesés, tehát az Édenből való kiüzetés utáni időszak, magot nevezzük mi most természetesnek. Ami ugye nem az a természetesség, amivel Isten ezt az egész világot teremtette.
Natural, így van. Tehát az a biológiai test.
Így most két-három soron belül van egy radikális állapotváltozás az emberiség történetében, de amit Isten mond, az egy törvényi lefektetése annak, hogy mi fog történni, megismétlem a nőnek, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Megértésem szerint ez az alap hangja egy alap emberi kapcsolatnak férfi és nő között. Innét indulunk. Ha ebből nem tudunk kilépni, aminek az alapfeltétele, ami számunkra a teljessége Jézus Krisztusban való hit, és az általa való megtartatás, én most hadd fogalmazzak így, miközben ugye látjuk azt a nagyon furcsa, de intő számunkra elbizakodottság szempontjából intő dolgot, hogy nem hívő párok képesek jobban üzemelő házasságot felmutatni, akár nagyon hosszan életfogytiglan és hűségben, és itt a hűség még nem hangzott el, de nagyon fontos lenne, tehát ebből kell nekünk kilépni, és tulajdonképpen az egész emberi történet itt valahogy úgy is kisiklik, hogy most belegondolok, hogy a feminista mozgalmak mit akarnak létrehozni, akkor úgy is tudom nézni, hogy ez az ő pedig uralkodni fog rajtad, ez egyfajta emberi korrekciós szándék valamiféle helyreállításra. Ez az egyik. A másik, az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról. Szóval csak azért mondom így, mert nem szoktunk erre így gondolni szerintem. De amint kilépünk az Édenkertjéből, mi az első olyan történés az emberiségnek, amiről a Biblia az első, az testvérgyilkosság. Ezelőtt Isten lefekteti azt, hogy ez egy ilyen viszony lesz. A nő számára az, hogy a terhességet fájdalma megnövekszik, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Ezt a helyzetet kell orvosolnunk.
Így van, és én szerintem azért fontos, amit most elmondtál, mert sok más területen sem, de ezek szerint ezen a területen sem vesszük elég komolyan azt, hogy micsoda változási lehetőséget adott meg Isten Krisztuson keresztül, mivel hogyha én elfogadtam Jézust, és az Atya fiává fogadott engem, akkor belegondolsz, helyreáll az a dolog, hogy én kihez tartozom. A másik az az, hogy a Jézus példáján és a Szentlélek segítségével megtalálhatom, ha keresem és foglalkozom vele, hogy mi az Atya akarata, hogy milyen terve van az én életemmel, az én házasságommal ezen a földön. Szerintem egyszerűen elbagatelizáljuk ennek a jelentőségét és a fontosságát. Tehát én úgy gondolom, hogyha rád bíznak valami eszméletlen fontos dolgot, hogy hogy kell csinálnod, nem tudom én, hogy vigyél egy baromira robbanékony anyagot, akkor valószínűleg csöpögne az izzadság rólad, meg nem tudom én mi, de mindent megpróbálnál megtenni annak érdekében, hogy nehogy felrobbanjon az ízé, mert minden megszűnik, elpusztulok. És valahol én ezt látom egy problémának, hogy amikor mi elfogadtuk ezt az utat, És amit te mondasz, hogy ebből a drámai mélységből, ahova került az ember, ebből ő felemelt, mintha ezt nem tudnánk a mindennapi életünkben feldolgozni, hogy nekünk tényleg lehet olyan házasságunk, amilyen ő tervezett nekünk, és nem pedig egy, hogy úgy mondjam, földi olyan házasság, amit te most felsoroltál, hogy tényleg lehet rengeteg gondunk, nehézségünk az életben, szomorúság, fájdalom, nem tudom én, de van megváltásunk, van egy olyan hitünk, ami ezeken a helyzeteken keresztül visz. Ha ezt én elfogadom, és a társam is elfogadja, és érezzük, hogy egymás bizalmát meg tudjuk nyerni Isten előtt, akkor én úgy gondolom, hogy pont a házasság arról fog szólni, hogy amikor öregszem, hogy amikor beteg vagyok, hogy amikor anyagi problémánk van, hogy amikor gyerekeink nem arra mennek, és nem úgy, ahogy szeretnénk, hogy amikor konfliktusunk van a környezetünkben, stb. Azokban a helyzetekben ez a kapcsolat, ez a hármas kapcsolat, Isten és a párod felé, ez, ami segít. És valahol szerintem a házassággal kapcsolatban mai látásunk az azért nagyon torz, mert azt gondoljuk, hogy a házasság az egy ilyen csilibili, nagyon kellemes valami, és nem. A házasság az a párkapcsolat, ahol a legkeményebb ügyeket közösen meg tudjátok élni, és túl tudjátok élni. És én szerintem ennek megfelelően kell kondicionálni. Csak a másikban bízhatsz itt, amikor a földi kihívásokkal küzdesz. Ebbe az irányba kéne mennünk, és nem így tekintünk erre.
De szerinted a házasság mindenki számára működtethető az az igény, vágy és hitünk szerint cél, hogy egy emberrel hűségben éljük az életünket? Ez szerinted mindenki számára élhető valóság és elérhető valóság?
Hogy a pád is mindig azt mondja, hogy te élheted egyedül az életedet, hogyha úgy döntesz, mint ahogy ő is egyedül élte az életét, legalábbis így tudjuk. Én nem látom az írásból, hogy mindenkinek kötelező jellegűen ki van osztva egy leendő férj vagy feleség.
Igen, ez nincs benne. Sőt, az is benne van, hogy a halálunk után nem leszünk házasok, ugye?
Így van. Ez szerintem rengeteg kereszténynek egy dráma.
Igen, tehát amit most elképzelünk közösség, az nem úgy fog működni. Tehát akkor az egyedülállásnak is van egy pozitív étosza, tulajdonképpen meglehetősége, hogy az egyedülállás az az Istennel való kapcsolat mélyítésének egy életformája, és ez akkor fog tudni működni, hogyha ez a kapcsolat megvan, akkor lehet, hogy nem valós gyerekei lesznek, vagy vérből való gyerekei, de lehet, hogy szellemi gyerekei lesznek, vagy nagyon sokat tud valaki így segíteni. Tehát tulajdonképpen ez egy másik teremtő hitben, a teremtő üzemmód az élet vonatkozásában az egyedül lét, és akkor már másképp tudunk erre is nézni. Meg még egy van. Ugye Jézus is mondja, hogy ez nem mindenkinek való, csak akinek adatik. Azt mondja, hogy van, aki anyja méhétől fogva alkalmatlan erre, van, akit emberek tettek alkalmatlanná, és van, aki magát vele való kapcsolatban. Igen. Na most ezt értelmezésben olvastam, hogy a eunuk, nem eunuk, nemzőképes, nem nemző, ez van egyszer ez az értelmezési tartomány, de én valahogy ezt mind szellemi értelemben is igaznak érzem, meg lelki értelemben is. Nem mindenkinek való a házasság. És mégis mindenki egy házasság keretében ment évtizedekkel korábban, és most ez valahogy fölbomlik csak rosszul. Mert minden ilyen rosszul bomlik föl, mert hogyan másképp bomlik
föl. Van. Amit te most mondasz, az egy csodálatos példa arra, hogy az ember magától arra alkalmas, hogy mindent szétszedjen, és mindent másképp összerakjon, de egy valamire soha nem lesz alkalmas, hogy úgy rakja össze, ahogy Isten ezt akarta. Tehát ilyen értelemben az isteni akarat, az ő által a szövött világ, az mindig takarva marad számunkra. De oda akartam még visszacsatolni, hogy szerintem azért még egy szót arról beszéljünk, hogy van egy intézmény, egy ház, van egy gyülekezet, és van ebbe egy olyan gyakorlat, ami a beszélgetésünk alapján a világnak a jelenlegi divatja, működése, elvei, stb. Stb. Mentén a mi megfogalmazásunkhoz képest drámaian nyitott arra nézve, hogy befejeződjenek házasságok. És ez a mai beszélgetés számomra abban megerősített, hogy nekem a gyerekeim számára azt kell valamilyen módon hitelessé tennem, hogy milyen elképesztően fontos, hogy megalapozottan és elkötelezetten keressenek társat maguknak, mert ez szó szerint élet-halál kérdése. Ha ez így van, és így van, akkor ugye azzal kell valamit kezdenünk, el kell fogadjuk, hogy mint ahogy a kegyelem ügyről is beszéltünk, itt is ez a felismerés, hogy nem sok értelme van annak, hogy mi egyházról és kereszténységről beszélünk, amikor van egy olyan emberi probléma, hogy a kultúrkereszténység az tulajdonképpen úgy tűnik, hogy egyre inkább asszimilálódik a világba, ugye úgy tűnik, hogy ez nem, tehát az a trend, hogy lassan már mindenki megengedheti magának azt, hogy elváljon, mert valahogy megdumáljuk. Ehhez képest rendkívül kevés támaszt kapunk arra nézve, hogy hogy kell egy házasságra felkészülni, hogy kell ezt karbantartani, hogy kell ezt megóvni, hogy kell a nagyon nehéz kríziseken túljutni, kik ebben hogy tudnak segíteni. Tehát valahol ez a két egymással ellentétes dolog, ez a egyházban úgy működik most, ahogy. És az alapkérdés az, hogy amikor mi a saját életünkről gondolkodunk, vagy a hallgatók, amikor a saját életükről gondolkodunk, akkor igenis Isten azt ránk bízza, hogy keressük azokat a környezetünkbe, akik ebbe tudnak példát adni, segíteni, információt adni, mellénk állni, támogatni, nem tudom én. És ahogy szintén beszéltünk róla, ebben benne van az is, hogy a tudománynak az értékes dolgait is használjuk, ugye amikor a pszichológiáról beszéltél, de a pszichológia soha nem fogja megoldani azt a kérdést, amiről most beszéltünk, az bizonyos konkrét ügyekbe tud segíteni, de itt az alapkérdés, hogy elfogadjuk-e, hogyha Isten egymásnak teremtett bennünket, mint házaspárokat, akkor nekünk Isten előtt ezeket a küzdelmeket közösen kell megvívnunk. És ha ezt elfogadjuk, akkor érdemes azt is elfogadnunk, hogy ezt a közös küzdelmet érdemes vidáman, boldogan és úgy megvalósítanunk, hogy azt tudjuk kisugározni elsősorban a gyerekeinkre és a környezetünkre, hogy ilyen házasságban érdemes élni.
Neked mi volt a legerősebb változás, amikor megtértél a házasságodban?
Hát a legnagyobb változás az volt, hogy szerintem a megtérésemig, amikor balhé volt, akkor mérlegeltem azt, hogy minek vagyok ebben a házasságban. És a megtérésem óta ez nem alternatíva. Tehát nem merül fel. Ez valami hihetetlen jó.
Hát utána, amikor felmerül, akkor azért ez kicsit más. Fölvetetek még egy szempontot? Ami szerintem nagyon fontos lenne, ugye sok a válás, ezt mondjuk meg részben azért is beszélgetünk, hogy ez is benne van a mögöttesben, de hogy ezt hol lehetne valahogy megfogni azon túl, hogy a házasságot valahogy mint intézményt jobban tudjuk segíteni közösségeinkben, és arra gondoltam, hogy itt valahol az előválogatásnál kéne belépni. Amikor van egy mondjuk házassági felkészítés, vagy jegyes képzés, ugye ezt így is szoktuk mondani, hogy igazából valahogy vissza kéne hozni az egymás megismerésének azt a szertartását, ami a régi időben megvolt, de attól, mert a régi időben volt meg, még megmaradt az érvénye, meg a elemi haszna a saját sorsunkra nézve. Tehát, hogy amikor egy ismerkedés van, vagy valakiben fölmerül, hogy a másik az neki ki, akkor nagyon érdemes lenne eljutni és végigmenni egy olyan megismerés úton, amiben ott van az idő, sok beszélgetés és olyan élethelyzetek, amikor a másik önkéntelenül szavak nélkül is valahogy megmutatkozik. Ezek az ismerkedési idők, módok nagyon lerövidültek, szempontjuk is kiveszőben van. Ezt ugye régen udvarlásnak nevezték.
Igen.
Szerintem most is lehetne udvarlásnak nevezni, de maradjunk az ismerkedésnél, hogy ezt valahogy nagyon fontos lenne tudatosan visszavezetni tulajdonképpen bármikor, amikor, ha olyan, tehát kell húzni egy vonalat, hogy kivel, mikor, mennyit, hogyan. Ez az egyik. A másik pedig, hogy hát érdemes lenne ezen a helyes oktatáson valahogy előbb lebeszélni a feleket, és hogyha ők kitartanak, akkor átfordulni persze a jóra. Mert hogy ugye igazából a házasság, amikor igent mondunk, akkor tulajdonképpen az életünk hátralévő részére egy lehetőségre, egy kibontakozó közös lehetőségre mondunk igent. Tehát valahogy a jövőre mondunk igent, ami nem ott ér véget, amikor kimondjuk az igent, hanem ott kezdődik, amikor kimondjuk az igent.
Azt hiszem érdemes lenne néhány szót arról is szólni, hogy ha tetszik, ha nem, de a keresztény környezetünkben, a gyülekezetünkben, a közösségeinkben is találkozunk utána olyan emberekkel, akik a válláson keresztül mentek, és most ne arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mi volt, hanem arra, hogy mi van ezekkel az emberekkel. Neked erre van tapasztalatod a környezetedben, hogy akár ti, mint házas pár, akár a gyülekezeti közösség egy elvált emberrel mit kezd, vagy főleg amikor két elvált ember közül mind a kettő ugyanabban a gyülekezetben akar maradni, vagy hogy látod ezt?
az nem egészséges.
És ne azt mondta, hogy egészséges.
Olyan tapasztalatom van, hogy ez nem egészséges első körben, de szerintem ezt a gyülek minden közösségnek ki kell hordania, mert ez viszont nagyon személyiségfüggő is. Hadd mondjak egy rövid szempontot, ami szerintem fontos, tulajdonképpen kérés is, és ez az én tapasztalatom is, hogy ha valaki újra tudta kezdeni az életét a válás után, és boldognak tűnik, akkor szerintem támogassuk az új életében. Már természetesen amennyiben ez a Jézussal való úton járást jelenti, mert valójában senki nem tudja maga mögött hagyni a múltat önmagában a szíve mélyén, és elég küzdelem ez mindenkinek, és örüljünk azon társainknak, akik az életet elfogadhatóbb keretek között tudják folytatni. Akik még nem értek be idáig, azokat is támogassuk, mert szerintem nincs olyan élethelyzet, amikor fel a barátainktól meg kell vonnunk a szeretetet, vagy a támogatást és a segítséget. A napokban jött szembe velem a Máté evangéliumának az a felismerése, hogy milyen radikálisan indul már a Máté evangélium, az egész új szövetség. Most ezt így nem érzékeljük, de azok, akik az Ószövetséget kívülbelül akkor hallgatták, azzal kezdődik az egész Máté evangéliuma, hogy felsorolja Jézus nemzetség táblázatát, és tulajdonképpen ott minden név mögött van egy történet, és bizonyos nevek mögött milyen történetek vannak, milyen bukások vannak, milyen élethelyzetek, már elnézést, de ott minden olyan előfordul, amit az életben kiszoktunk venni, vagy távol tartjuk magunkat tőle már. Mi nem Jézus, mert ő ezekhez az emberekhez is oda megy, az úgynevezett bűnös emberekhez. Szóval, hogy ott olyan élettörténetek vannak, és a kegyelem vonala megy előre. Az isteni terv megy előre. Az Isten tervét nem tudjuk elrontani. És lehet, hogy úgy érezzük, hogy alkalmatlanak vagyunk ahhoz, ezt tapasztalom. Ez az élményem, hogy ez sokszor előjön ilyen helyzetekben, hogy alkalmatlan vagyok arra, hogy az Istenről tanú bizonyságot tegyek. Na de hát melyikünk érdemesebb és igazabb arra, hogy te nálad jobb tanúságot tegyen valójában?
Tudod, Jézus, amiben szerintem nekünk példát adott, az az, hogy a világi vagy törvényi szempontok szerint legszörnyűbb embereket is felemeltem, és itt, amikor mi valakiről beszélünk valamilyen helyzetben a Bibliában, akkor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy annak van egy előtörténete, meg egy utótörténete, mert az nem egy pillanat, ami az az ember. Annál rosszabbat nem tehetünk, mint ha valaki egy romokba lévő házasságban, vagy egy válási procedúrában, amit tényleg egy iszonyú traumatikus folyamat saját magam átéltem, vagy egy válás után, amikor egyszer csak azt éled meg, hogy olyan egyedül vagy, mint soha az életben, mert amikor kezdted, akkor még ott voltak a szüleid meg a családod, utána meg azt hitted, hogy egy nagyjából rendben lévő kapcsolatban vagy, és most meg ott vagy tényleg egyedül, és ilyenkor nem megadni azt a körbeölelést, azt a szeretetet ezeknek az embereknek, ami ha másért nem, de azért van, hogy elviselhetőbbek legyenek ezek a napok, mint amikor gondozzák. Tehát amikor azt mondod, hogy valaki ott van a kórházban, és utána kimegy, és kire emlékszik? A nővérre. Arra a nővérre, aki megitatta. Azért, mert ő volt az, aki ott volt vele, akire oda tudott nyúlni, hogy segítsen neki. És én szerintem ez az, amit nekünk a saját közösségünkbe biztosítani kell ezeknek az embereknek. Nem szakemberek vagyunk, de fel tudjuk venni ezt a poharat, és meg tudjuk itatni.
Sírjunk a sírókkal, és vigadjunk az örvendezőkkel. De az úgy van, nem, hogy a szeretet megvonás tulajdonképpen a mi bűnünk.
Pontosan. Befejezés, hogy nagyon furcsa történetet teszek ide, talán segít, mert szerintem egyszerűen nem érezzük magunk sem, meg a gyerekeink felé sem, közösségünk felé sem ennek a fontosságát. Én még Kelet-Németországba jártam egyetemre, és egyik alkalommal egy oltári nőt estem a pályaudvar lépcsőjén, és szó szerint, mert tele volt két bőröndel a kezem, szó szerint beleharaptam a lépcsőbe, és kitelt elő a fogam, és eléggé furcsán nézhettem ki. De nem ez a érdekes, hanem az akkori viszonyok között elmentem fogorvoshoz, ugye nem tudtam beszélni meg semmit. Beültem a székbe, tehát megnéztem, és mondták, hogy meg kell műteni, és akkor mentem vissza a műtétre másnap, és ott állt egy csomó ember, és közölték, hogy hát ez most egy diplomamunka. Munka lesz az én fogom, és épp egy iraki leendő orvos, fogorvos És akkor megműtöttek. Mármint ez a fickó. És akkor a professzorok ugye odajöttek, és úgy ránéztek, és megkérdezték a leendő orvost, hogy maga szerint össze fogja tudni csukni a száját. Hát azt mondja, nézze már, mert legalább egy centi különbség lesz a kettő között. És ott feküdtél, és akkor szétvágtam, és újra összerakta. Hát nem? És ezt azért mondom el most, mert én akkor átéltem, hogy mennyire nem mindegy, hogy valaki valamire fel van készülve, vagy nem. És nem tudom, hogy milyen, amikor szívműtétet csinálnak először, ugye? És amikor mi azon gondolkodunk, hogy az egész életünket valakihez odakötjük, és azt mondjuk, hogy jóban, rosszban, minden drámába és minden örömbe a másikkal akarunk lenni, akkor én azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt nem vettem annak idején komolyan, és én szerintem ezt ilyen komolyan kéne venni, hogy nem mindegy, hogy össze tudod utána csukni a szádat, vagy nem.
Látod, minden elválás egy olyan szívműtét, ami után nyitva marad a seb.
Na, ennél nagyobbat nem tudok mondani. Köszi.
Kedves barátaink! Gergellyel együtt legközelebb is számítunk a figyelmetekre. Addig is ajánljuk a Külön Vélemény harmadik évadának korábbi epizódjait, amelyekben a megtisztulás, a messiás várás és a békeharc fogalmakat jártuk körül. Érdemes feliratkozni a podcast csatornánkra a Követem gomb megnyomásával, és ha a mellette található csengő ikont is megnyomjátok, értesítést is kaptuk az új, két hetente megjelenő tartalmainkról. A Külön Vélemény podcast készítésének kulisszatitkairól, az egyes epizódokról bővebben is tájékozódhattok a közösségi felületeinken. Kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. És végül, de nem utolsó sorban köszönjük a segítséget kollégáinknak, Péceli Dórinak, Bojki Tamásnak, Puss Gergőnek és Tábori Kálmánnak. Találkozunk legközelebb is. Somodi Imre vagyok.